tudom, akkor a tér környékén a mai napig őrzik még emlékek, utcanevek a téglagyár egykori jelenlétét. Olvastam itt a cikkben például a téglagyártó út, a téglaépítő út.
Igen, az a írás, amit ön idéz, az több téglagyárat próbál áttekinteni. Uh-huh. Ez, amit a téglagyári neveket említ, ezek a Pest Erzsébet mellett a Gubacsi téglagyár helyén való lakótelepnek a nevei, úgyhogy de valóban a téglagyárak helyét nagyon gyakran őrzik az utcanevek, amelyek később ugye lakóterületté váltak, és hát az emlékét őrzik az egykori ottani téglaiparnak.
Honnan jött az ötlet, hogy érdemes egy ilyen cikket, egy ilyen írást összeállítani? Ön hogyan élte meg, és hogyan gyűjtötte össze ezeket az információkat?
Nézze, én mindesóban már 36 év óta foglalkozom részint a bélyeges téglákkal, részint a tetőcserepekkel, gyűjtöm ezeket, és katalogizálom is, úgyhogy a téglagyűjteményem nem túl jelentős a mások téglagyűjteményei között, alig egy 2-3 ezer darab van, bár az katalogizálva. Jelentősebbnek érzem a tetőcserép gyűjteményemet, amelyik merem gondolni, hogy a édes hazánk legnagyobb tetőcserép gyűjteménye, mert közel 700 darab, 700 darab féle tetőcserép van a gyűjteményben, ez is katalogizálva, rendezve, tehát ennek során, az évtizedek során az ember rengeteg ismeretet szed össze, de különböző gyárakról, kőbányai gyárakról, óbudai gyárakról megjelentek formában is tanulmányaim, úgyhogy hát ebből adódik az ismeret, ami a szénatéri, hát Szélkálmán téri téglagyárra is vonatkozik.
Hol tudjuk megtalálni ezt az írást, hogyan keresenek rá a hallgatók?
Hát hogy mondjam, azt az írás, amit ön idézett, az a Wienerberger céglagyártó vállalatnak a közleménye. A némely könyv irányában engem még meg lehet találni, mert még van némelyikből néhány példány, úgyhogy örömmel ajánlom, akinek érdeklődési körébe kerül a téglagyártás, például óbudai téglagyárak, ahol annak idején 12 téglagyár volt, eztnek a történetet próbáltam összeállítani, feldolgozni, és megjelent annak idején. Úgyhogy innen adódnak az ismereteim.
Nagyon szépen köszönjük, gratulálunk a cikkhez, és a tetőcserép és téglagyűjteményhez is. A következő, vagy az elmúlt percekben Agyagbányától közlekedési csomópontig a Szélkálmán tér elképesztő története, erről az írásról, illetve a bányákról beszélgettünk Kádár Józseffel. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk mindenhez.
Köszönöm. Milyen jót.
Viszont hallást.
Én is.
Aztán a hív megállt, tudtam a régi szabályt, búcsúhoz inni kell, hagytam, hogy menjen el. Ittam, ne féltsetek, szemétnő elmehet, másszon a hévre fel, dobjad az üveget el, dobjad az üveget el, dobjad az üveget el. Az üveg eltörött, kövön hátam mögött, a nő a hívre fel, viszi a gyereket el, viszi a gyereket el, viszi a gyereket el. Aztán a hív kiment, ők vele, én meg lent, nagyon is lent, valami rég kiment, valami rég kiment, ők fenn, én valahol lent, a hívben lámpa ég, a az állomás sötét, csend lett és rohadt sötét, az asszonyt és gyerekét elvitte valami hív. Nincs pénzed, hogy igyak még, nincs pénzed, hogy igyak még, nincs pénzed, hogy igyak még. Te piszok fényes hív, elnyelt a rohadt sötét, hideg van, pénzem nincs, egy pici pénzt kerincs. Nézd rám, hát fázom, fiú, du-du-du-du-du-du. Az üveg eltörött, állj meg, megőrülök. Állj meg, megőrülök. Pénzt adj, az üveg eltörött, szép ment a hátam mögött. Pénzt adj új üvegre, fiú, du-du-du-du-du-du-du-du. Állj meg, a régi eltörött.
114, 115, 116,
117 perc.
Energiafüggőség, zöld energia, napelemek, egyre gyakrabban mostanában napirenden vannak ezek a kérdések, és mi is sokszor foglalkoztunk éppen a Napelemszövetség néha válságosnak itt helyzetével, vagyis hát a napelemgyártókéval. Most azonban a másik oldalról egy érdekes anyaggal találkoztam, egy kiállítás nyílik a napokban, a villamos energia tárolás kaput nyit a zöldebb jövő felé, ez a sajtóanyagnak a címe, és erről kérdezem a következőkben Ecsedi Pétert. Jó napot kívánok, Péter Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok.
Egy kiállítást szerveznek, talán másfél-két hét múlva, most elfelejtettem hirtelen ezt kikeresni a dátumát, az március, igen, két hét.
Igen, március 6-án, 7-én.
Igen, igen. És ami érdekes számomra, aki laikus vagyok, mert azt is olvastam, hogy a célcsoport azért itt általában gyártók, mérnökök, hogy laikusok mi, hogyan nézhetünk annak, milyen sanszokat látunk, illetve tudunk-e valamit újat meg abból, hogy a napelemek, amelyek sok energiát tudhatnak termelni, azok majd talán házilag, meg iparilag is, de hogy jobban tárolhatók lesznek, mint amiket eddig hallottunk, vagy csak a nagy forgalmazó cégeknél merültek fel ezeknek a lehetőségei.
Nem, én azt gondolom, hogy ez a konferenciós kiállítás nem feltétlenül a nagyvállalatoknak és nagyvállalati vezetőknek szól, ahol ugye nagy méretekben lesznek létrehozva napelemes rendszerek, hanem az otthoni felhasználóknak is. Uh-huh. A napelemes ipar, a napelemes piac az Magyarországon így az elmúlt egy-másfél évben azért egy nagyon nagy átalakuláson esett át. Ugye bejöttek a tárolórendszerek, az otthoni lakossági akustárolórendszerek is, ugye a visszatápálás megszűnésével egyre nagyobb hangsúlyt kap Magyarországon a lakossági felhasználás is, és viszont nagyon nagy a szórás a piacon lévő beszerezhető eszközökben, és ezzel a konferenciával és kiállítással nem csak a nagyvállalati szereplőknek, de a lakosság szereplőinek is, az otthoni felhasználóknak is támpontot akarunk mutatni, hogy milyen eszközökre van már lehetőség, amit költséghatékony módon meg tudnak vásárolni, és otthonukba tudnak üzemeltetni.
Tehát áttekinthetővé válik az egyszerű emberek számára is, hogy ne legyünk teljesen a különböző reklámoktól injekciózva és elbénítva. Ez azt jelenti, hogy viszonylag nagy mennyiségben energiát tudunk tárolni otthon is, majd tehát, hogy kialakult ennek a technológia, hogy nem valami nagyon komplikált és környezetveszélyes akkumulátor ügyel kell ott bibelődni annak, aki ilyen szigetszerű módon maga szeretné ellátni ezt, hanem létezik ennek már valami felhasználó barát megoldása, hogy kicsit fordítva ezen a kifejezésen.
Így van, tehát ezek már teljesen biztonságosak, semmilyen veszélyt nem tartogatnak magukba, tehát sőt, például az általunk forgalmazott és majd ott ezen a kiállításon bemutatott termékek nagy része rendelkezik gázoltó berendezéssel, hogyha nehogy Isten bármilyen tűz eset vagy valami történne a lakásba, akkor ugye meg tudja akadályozni az akkumulátoroknak, a lítium akkumulátoroknak a kigyulladását. És ami talán még ettől is fontosabb, hogy hogy az energiatárolás azért nagyon gyakran sok ember fejébe úgy jön elő, hogy majd a nyári megtermelt napenergiámat eltárolom télire, amikor kevésbé süt a nap. Tehát ugye ilyenre azért nincs lehetőség, és a közeljövőben nem is lesz. Tehát ekkor a kapacitású akkumulátorokat nem lehet sem otthoni, sem ipari felhasználásban alkalmazni. Viszont ha akár szigetüzemről beszélünk, vagy akár egy hibrid üzemről beszélünk egy otthoni lakásnál, vagy háztartásnál, akkor azért ezt a 75-80%-os energiaszolgáltatói függetlenséget most már azért simán el lehet érni egy olyan beruházással is, ami 5-6-8 éven belül meg tud térülni.
Tehát akkor jól sejtem, hogy mondjuk ilyen márciustól egy általános, ahogy ez régen a kontinentális időszakban volt, mert most már nagyon nehéz jósolni, hogy milyen idők lesznek, de mondjuk ilyen márciustól októberig legalább feltehető, hogy a lakásoknak a szükséges energiája az, tehát nem a márciusit kell eltenni októberre, hanem hogy ezek a nagyon nagy kilengések kompenzálhatók is nagyjából az év kétharmadára, talán háromnegyedére majdnem, hogy el is tudnánk magunkat látni, ez azt is jelentheti, tehát ilyen nagy erőfeszít, vagy ilyen kapacitások lesznek ebben?
Így van. Tehát ugye Magyarország azért az éghajlati besorolásának köszönhető, hogy az eléggé behatároz. Még Spanyolországban akár egy 100%-os lefedettséget is majdnem el lehetne érni. Magyarországon, ahogy én is említett, ez a márciustól októberig el tudom azt érni, hogy akár 95-100%-ban is te tudom fedni az energiaszükségletemet, attól függően, hogy értelemszerűen mennyi fogyasztón van.
Ez nem tudom, és nyilván nagyon nehéz itten árakat kérdezni, de nagyságrendileg körülbelül mekkora, tehát mondjuk a napelem rendszernek az ára és ennek a tároló rendszernek az ára közel van egymáshoz, vagy ez nagyon drága, vagy sokkal olcsóbb, abszolút semmilyen arányérzékem nincs ez ügyben, segítsen egy kicsit tájékozni.
De az elmúlt időszakban ezeknek az eszközöknek az ára, a tároknak az ára azért jelentősen csökken. Most egy konkrét példával élve, ugye most, ami nagyon népszerű, a Napelem Plus program, ami keretén belül nem csak napelemre, hanem pontosabban csak olyan napelemes rendszerre,
ahol tárolás is.
Tárolóval is rendelkezik. Ezek már ilyen 1 millió 600-1 millió 800 ezer forintos önerővel elindíthatóak, ami azt jelenti, hogy ebben benne van a napelem, benne van a tároló, benne van az inverter, és minden a kiegészítő plusz a munkadíj, amivel felkerül ugye a tetőre ez a rendszer, ami már el tudja látni egy háztartásnak az energiaszükséget.
De ez, amit elmondott most, ez feltételezi, hogy egy ilyen pályázati hozzájárulás is van, tehát ennél többe kerül az egész rendszer, ugye?
Van,
tehát itt csak az önrészt említettem most, ha jól vettem.
Így van, hogyha most teljesen nulláról szeretném támogatás nélkül megmondani, ha nézünk egy tárolót és egy olyan invertert, ami képes elektromos tárolónak a kezelésére is, akkor ez indul ilyen 1 millió 800 ezer forintról, és akár ilyen 3-4 millió forintig is elmehet.
Tehát itt most a teljes árat saját magának kellene ebben az ár nagyságrendben, amit mondott. Hogy készüljön föl az ember? Tehát mit ajánl a laikusoknak, hogy a napelem ügyben már elég sok minden támpontunk van, ez persze még zavart is okozhat, de minden esetre ott már nagyjából elkezdtek nagyon sokan saját maguk a dolgok végére járni, és hogy elkezdjenek, mert egy ilyen nagyobb beruházásnál egy normál család azt hiszem, hogy általában egy kicsit előretekint is elkezd gondolkodni, megpróbál bizonyos szempontokat végig gondolni. Ebben a villamos energiatárolás ügyben hogy kezdjen hozzá, vagy milyen támpontot ajánlana?
Ugye mivel ezeknek az elektromos villamos energiatárolóknak az élettartama azért nagyon hosszú, és ugye ezáltal az árnak köszönhetően a megtérülése is egy picit hosszabb, mint a napelemeknek. Tehát ugye, ha most az időtartamot vesszük, hogy meddig fogom tudni használni az által megvásárolt energiatárolót, az durván olyan 14 és 18 év között.
Tehát ez az egyik, hogy ezt a szempontot keressük.
Így van. Általában érdemes olyan terméket választani, amire 10 év garanciát is ad a gyártó. Magyarországon is több ilyen termék elérhető. Ugye ez egy biztonságot ad nekünk, hogy 10 évig, ha bármi történik a akkus rendszerrel, akkor azt a gyártó nekünk cserélni fogja. De ami talán a legfontosabb, hogy mivel ilyen hosszú távú beruházásról beszélünk, érdemes az elején átgondolnunk azt, hogy jelen pillanatban mennyi elektromos fogyasztónk van, és a közeljövőbe mit fogunk bővíteni, teszünk-e még plusz klíma klímát, esetleg teszünk-e hőszivattyút, vagy valami olyan nagyobb fogyasztót, ami ugye megemelheti az elektromos fogyasztásunkat, hisz akkor már érdemes az elején arra méretezni a tárolónkat is, mert későbbiekben azért ezt elég körülményes bővíteni, vagy ha újra kell cseréljük, mert egy nagyobbra van szükségünk, akkor pedig plusz felesleges beruházásokat fogunk magunknak generálni. Tehát mindenképp érdemes az elején, és ezért is bíztatok mindenkit, hogy jöjjön el a konferenciára.
Tehát laikusoknak is ez itt ez információ.
Így van, mert a szakembereink ott pillanatok alatt meg tudják mondani azt, hogy durván mekkora beruházási költséggel számolhat, és segítséget nyújtanak abba, hogy hogy lehet ezt jól úgy tervezni, hogy a későbbiekben ez tényleg egy gyümölcsöző dolog legyen, és ne egy ilyen kolonc a nyakunkon, ha vettünk valamit, és nem tudjuk jól használni.
Ezt a szót használta, hogy méretezés. Én ezt most egy speciális dologra hadd kérdezem, hogy egy-egy ilyen berendezésnek a méretezése, tehát hogy hol helyezhető el, mekkora helyet igényel, mennyire lehet az életterünk közelébe vagy attól távol kell tenni, ezügyben mondjon valami támpontot, kérem.
Tehát ugye ketté tudnám állasztani ezt a dolgot, a villanyszámla függően, mondjuk van egy 8-10 ezer forintos havi villanyszámlánk, akkor itt az energiatárolónak a nagyságát azt nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy kisebb hűtőszekrényt, ami ugye csak sima nem fagyasztós, hanem egy normál kis ilyen minibárszerűségű hűtőszekrényt. Hogyha nagyobb fogyasztásról beszélünk, és mondjuk már egy csúcskategóriás tárolt akarunk venni, az pedig egy normál háztartási hűtőszekrének a nagyságának felel meg. Ezeket érdemes olyan helyen elhelyezni, ahol nem kapnak vizet, és temperált környezet van, mondjuk egy garázs, vagy egy pince, vagy egy kazánház, tehát semmiképp nem érdemes ezeket az egységeket kültérre telepíteni, mert minél hidegebb van, annál rosszabb lesz a hatásfokuk.
Ennél többet most már így nem tudunk távlatban elmondani. Akit ez a dolog érdekel, március 6-án, 7-én Székesfehérváron lesz egy konferencia és kiállítás. Gondolom a kiállítás még inkább talán a laikusok számára, de lehet, hogy a konferencia is sok mindent elárul. Nagyon szépen köszönöm, az elmúlt percekben Ecsedi Péterrel beszélgettünk. Energiatárolás jövője címmel egy kiállítás nyílik rövidesen. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm szépen én is.
114, 115, 116,
117 perc.
Egy december 1-i honlap bejegyzést látok, indul a katalizátor program. Hát akkor katalizáljunk, a házigazda és akik ennek a programnak a tulajdonosai, az Emberség Erejével Alapítvány, de még ez is lehet, hogy egy kicsit pontosítva lesz. A vendégünk viszont Peták Péter, az biztos, hogy nem lesz pontosítva, és ketten fogunk kérdezni itt Dávid, Dudok Dáviddal, Péter, úgyhogy szia!
Szia!
Köszi, sziasztok, itt vagyok Pécsről.
Pécsről, ja igen, ezt még nem is mondtam el, itt a déli részen, hát ti már ottan nagyon közel vagytok a mediterrán világhoz. Na, egy pár szót mondj, két program is van, ami izgalmas, de a katalizátor programot szeretnénk egy kicsit most alaposabban körbejárni.
Igen.
Ez ahogy ebből a felhívásból, vagy ebből a szövegből is látszik, ez december 1-én indult, illetve utána látom, hogy valójában január 1-e körül indult. Na mi ez a program, és mi a lényege?
Még mondok akkor pár nevet, hogy így bonyolítsam a dolgot. Tehát
ez jó lenne.
2017 óta foglalkozunk az Emberség Erejével Alapítványnál ilyen támogatás osztással, amik kis összegű, kis adományok civil szervezeteknek, és egyúttal ilyen kapacitásfejlesztés segítő egyéb tevékenységek járulnak hozzá.
Majd, bocsánat, de ezt magyarítsuk már csak, mert néha olyan hirtelen komplikáltnak tűnik, hogy na, a kapacitás. Szóval, hogy magyarán képzésekkel, tanácsadással, ilyesmivel, ugye erre
gondolsz? Igen, igen, és ugye a kapacitás itt azt jelenti, hogy nagyobb hatást tudjon kiváltani.
A tudásukat.
És a belső működés nem legyen. És akkor ezt egy ilyen nagy összefoglaló néven erősödő civil közösségek programnak neveztük el, ami akkor itt a Dél-Dunántúli régióban ment, akkor is szerepeltünk vele néhányszor már a civil rádióban.
Milyen jó hely.
És ezt fejlesztettük tulajdonképpen úgy tovább, hogy ez most nem a Dél-Dunántúli régióra, hanem egy országosra nyitott fókuszú támogatás. Említett katalizátor program is ilyen, ez az első ilyenünk, és a másik az inkubátor program, aminek ma járt le az idei pályázati határideje délben.
Mármint, hogy jelentkezni, mert majd csak ezután fog elindulni.
Tehát ez a kettő most is országos, uh-huh. Mind a kettő az erősödő civil közösségek programnak új felhívásai, vagy új ilyen támogatási formái, és azért tudjuk ezt országosra így szervezni Pécsről, mert időközben aspektus csoport néven, csak még további neveket mondok, ugye, négy vidéki egyetemi városban lévő civil partnereinkkel együttműködve tudunk így egy nagyobb lefedettséget biztosítani, ez Debrecen, Szeged, Miskolc, ugye Pécs mellett. Ez a négy régió különben a civil pályázatokban hagyományosan nagyobb aktivitást mutat, mint a fennmaradó többi régió, már csak a budapesti központi régiót kivesszük, nagyvidéki régiókra gondolok itt. Tehát na, igazából ez a kis adományt meg úgy kell érteni, hogy eleve azt lássuk, hogy a magyar civil, klasszikus civil szervezeteknek a háromnegyede az 5 millió forint alatti éves gazdálkodással jellemezhető, ami azt jelenti, hogy jellemzően nincsen alkalmazottjuk, vagy olyan intézményesültségük, és ezért ezek a kis összegek, amit a katalizátor program esetében 1 millió forint egy évre,
aha.
És a másikban pedig még ennél kisebb 600 ezer forint.
Az inkubátorban, igen.
Ezeknek jó, ami akiknek igazából...
Tehát ez egy valamihez való megtámasztás, kiegészítés akkor, hogy... Kiegészítés, ha jól értem, valamilyen meglévő erőforrásaikhoz, ugye?
Igen, 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 és akkor tulajdonképpen nekünk az a lényeg, hogy ez egy közösségi probléma legyen, és egy közösségi választ kínáljon rá a szervezet, és hogy a probléma, a célok, a tevékenységek, meg a költségvetés az összhangba legyen, és akkor mi ezt a támogatást folyósítjuk viszonylag egyszerű hozzáféréssel, és amit mi nyújtunk mellé, amit említettél már, a képzés, tanácsadás, hasonlók, ugye ezek is mind a két program esetében részben más, részben igyekszünk a szervezet saját igényeire is reagálni, de nem mindenkivel külön foglalkozunk egy ilyen intenzív fejlesztés keretében, de...
Tehát nincsenek közvetlen mentorai minden szervezetnek.
Egymástól is tanuljanak, meg egymáshoz is kapcsolódjanak, vagy találkozzanak.
Te is Mondanál egy pár példát, hogy milyen típusú ügyekre szerveződtek, akár a hely is érdekes lehet, hogy honnan, de hogy mi az az ügy, amit ti úgy láttátok, hogy ez a típusú segítség, ez hatékonyabbá teheti őket, hadd érzékeljük.
Tehát ezek ugye különböző dolgok, tehát ebben nincsen egy ilyen ágazati szűrés, tehát bármilyen jellegű tevékenységgel pályázhatnak civilek. Tehát
én direkt szélső pontokra gondolnék.
Ami vagy ifjúsági célcsoport legyen, vagy valami. Tehát így teljesen különbözőek. Vannak kis települési ilyen közösségi programok is köztük, amik hát ha nagyon általánosítanak arok, akkor jellemzően nem olyan régen beköltözött szereplőknek a kezdeményezései. Hát mondjuk nem minden esetben igaz ez, csak most mondtam valamit, hogy mégis mi a általános kép. Vannak ezekben az egyetemi városokban, nagyobb városokban ilyen közösségi programok, megyeszékhelyen, amik adott esetben nagyobb szervezet, de valami speciális dolgot tud megcsinálni, amire amúgy nincs figyelme az alaptevékenysége közben ebből a kisebb támogatásból, vagy vannak ilyen kisebb, lényegében kezdőnek tekinthető szereplők, akik nemrég lettek korábbi tevékenységük után, most már ilyen hivatalos jogi személy bejegyzett szervezet, és akkor ez kb. Az első támogatásuk. Tehát itt vannak kulturális tevékenységek. Jellemzően különben egy ilyen egyéves 1 millió forintos program azért így messziről hunyorítva az valamilyen rendezvénysorozat.
Aha. Hú, ez jó kifejezés volt, messziről hunyorítva. Mert azért itt nagyon komoly értékek voltak az Európai Uniós alapjogok kapcsán, itt a cselekvés, részvételiség, szolidaritás. Azért ezek megérintik, vagy ezeket a fogalmakat megérintik a programok? Tehát, hogy
igen, tehát ez ugye egy értékelési szempont azon túl, amit mondtam, csak hogy ez ugye a katalizátor program esetében ez Európai Uniós
közén, alapnevek,
ami a támogatást osztottuk, ez egy nemzetközi konzorcium, ahol a German Marshall Fund a fő partnerünk, és több országban zajlik részben hasonló keretek között ilyen program, és nyilván ez kiemelt fontosságú, hogy az Európai Uniós alapértékeket azt így kidomborítjuk. Igazából mi ezt úgy oldjuk meg, egyrészt a felhívásban korábban is ezeket az értékeket leírtuk, amikor még nem volt ez egy külön feladat, de most azt kicsit kiegészítettük. Most olyan elképzelésünk van erről, hogy azokat a dolgokat, amikkel mi ezt a bizonyos kijavítottál csúnya szó miatt kapacitásfejlesztést ugye célozzuk, azokat az Európai Uniós értékekkel hát így megfeleltessük. Tehát az, hogyha a szervezeti menedzsmentről, vagy a bázisépítésről, vagy nem tudom, adománygyűjtésről beszélünk, akkor egy csomó ide tartozó dolog van, nem csak mit tudom én, a személyes adatok védelme, vagy az átláthatóság, vagy az, hogy minél jobb részvételt biztosítsunk aktív állampolgáriságot, mert ezeket ugye mind érintik ezek. Tehát ezeket az Európai Uniós alapértékeket ilyen értelemben a meglévő ilyen fejlesztő témáink mellé ki tudjuk hangsúlyozni, hogy ezek akár a helyi döntéshozattal közösségi részvétel témája, vagy az intenzívebb kommunikáció kifelé, befelé, vagy az érdekérvényesítés, ezek mind konkrétan megfeleltethetők ennek az uniós értékek kívánalmának, ami nyilván a támogatónak a saját célja, amikor forrás biztosít a civil szervezeteknek.
Mi következik most, ha jól értem, akkor lezárult egy pályázati időszak, gondolom az elbírálás az, ami talán a következő lépés lehet, de hogyan kezditek majd meg a közös munkát a szervezetekkel?
Hát ugye az inkubátor esetében ennek ma járt le határideje, ennek kétkörös kiválasztási dolga van. Ugye abban különbözik a katalizátortól, ami már egy futó, január óta futó program, hogy ebben informális csoportok, tehát jogi személyiséggel, folyószámlával nem rendelkező szereplők is támogatást nyerhetnek.
Ezt hogy képzeljük el, hogy összeáll 4-5 ember valami nagyon fontos ügyre?
Hát ugye alapvetően az emberek nem azzal szoktak elindítani valamit, hogy hozzunk létre egy egyesületet, hanem van valamit, elkezdenek közösen csinálni. És akkor esetleg abban a fázisban nem könnyű támogatást szerezni, és akkor mi erre osztályunk, hogy nem csak egy kis adományjal jövünk, hanem azzal a fajta segítséggel, ami kell ahhoz, hogy mondjuk, ha esetleg szervezetet akarnak alapítani, akkor azt megelőzően már legyen egy kipróbált működésük, ami így épít arra, hogy a közösségből szerezzék meg a szükséges forrásokat a működésükhöz.
Hát ezeket majd most fogják